Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovászita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit, a Pro Vita Hominis, az Emberi Élet Védelmét műsor 789. adásával, a házasság hetén, a család ünnepén. A házasság szövetség az utódok nemzésére. A családot, mely a legősibb közösség, Isten hozta létre. Az egy kis birodalom, melyben a férfi a király, az asszony a királynő, és a gyerekek az alattvalók. Ahhoz, hogy tartósan fennmaradjon a család, és hogy jól működjön, szükséges az engedelmesség, az egymás iránti tisztelet, az okos gazdálkodás, a kölcsönös jóindulat, a szorgalom és a szeretet. Nem utolsó sorban. A tisztelet szívből jövő engedelmesség, okos szeretet. A szülők első kötelessége a példamutatás. A gyerekeket igazságos és megértő szeretettel vegyék körül. Gyakoroljanak irgalmasságot. Ha gondos és szerető szülők a példaképek, a házastárs választásában majd sokkal nagyobb a fiatalok esélye arra, hogy jól válasszanak, és meg tudják különböztetni a valódi értékeket a hamistól, a talmitól. Hát nagyon-nagyon szép történeteket hoztam így a családokkal kapcsolatosan, különösen a nagycsaládosokkal, és ezt Nényei Gáborné útkereső című könyvéből, amely egy külön fejezetet szánt a gyerekekre, és hogy a gyerekek mennyire hatással tudnak lenni, és mennyire tudják helyreigazítani, vagy tanítani a felnőtteket. Erről nagyon szép történetek. Már is az első, csecsemőinktől tanulunk. És szentírási idézet is van előtte. Áldalak téged, atyám, mennek és földnek, ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kisdedeknek nyilatkoztattad ki. Máté 11.25-ből a csecsemő, régiesen szólva a kisded, nem tud meglenni édesanyja nélkül. Utána sír, ha éhezik, és napjában tán hétszer is testéből szívja magába az e világra született léthez szükséges életerőt. Az édesanya, csodák csodája, nem lesz gyengébb attól, hogy erő árad ki belőle, sőt kivirul, megszépül. Pedig az ő teste is együtt szenved éhes kicsinyével, míg az meg nem szabadítja a túláradó szeretet jelképétől, a kikívánkozó anyatejtől. A kicsin gyermeknek nincs nyugalma, ha nem tiszta. Sóvárogva várja, sírással könyörögve, hogy szerető kezek, tegyék tisztába, szabadítsák meg az élettel együtt járó szennytől. Értjük? Megértjük? Talán igen, amikor őszintén bevalljuk, hogy rászorulunk a megtisztulásra, a lelkünkre rakodott szennytől, amikor bevalljuk, hogy nem tudunk meglenni, ha nem merítünk gyakran erőt abból, akitől életünket kaptuk, amikor rádöbbenünk, mit jelent számunkra az örök élet kenyere. Egy következő kedves történet, az egyéves ige hirdető. Uram, mi urunk, mi csodálatos szélesse világon a te neved, dicsőségedet az egekig magasztalja a gyermekek és kicsinyek ajka. Zoárd akkoriban alig múlt egy éves. Fiatalos déd nagymamájánál volt vendégségben, aki az édesanyai utasításokhoz ragaszkodva készítette el a fiúcska kedvenc ételét. A gyerek ebédidőre tisztességesen meg is éhezett, de csak ült, ült az etetőszékben. A dédmama hiába igyekezett etetni a kis kanállal. A gyerek nem nyitotta ki a száját. Csak a két kis kezét tárta szét, és várakozóan nézett a dédire. Minden igyekezett csődöt mondott, sehogy sem sikerült evésre bírni. Végül a dédi telefonon kért segítséget unokájától, azaz Zoárd édesanyjától. Nem akar enni ez a gyerek, csak a kezét nyújtogatja. Mit csináljak veled? Mire az édesanya? Jaj, elfelejtettem mondani, hogy mi étkezés előtt mindig kézen fogva imádkozunk. Fogd meg a kezét, és imádkozzál vele. Mit volt mit tenni? Több évtizedes szünet után a dédmamának imádkoznia kellett. Zoárd rögvest ki is tátotta a száját, és pillanatok alatt elnyelte a kedvenc ebédjét. Azóta a dédszülők együtt imádkoznak a dédunokákkal. Nagyon kedves történet, és figyelemre méltó. Egy következő. Ki az édes gyermek? A fenyítésben is maradjatok álhatatosak. Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Melyik az a fiú, akit atya meg ne fenyítene? Ha fenyítés nélkül maradtok, amiben pedig mindenki részesül, akkor fattyak vagytok, és nem fiak, a zsidókhoz írt levélből. A 4 éves Zoárd a nagy családi asztalnál ül. Szülei nincsenek jelen, de van sok unokatestvér, nagybácsi, nagyszülők. Valami zöld színű ebéd van, minden áron, előkét, hát nálunk ezt úgy mondjuk, hogy a nyálazót, akar rá erőltetni, teljes joggal, az egyik nagybácsi, akinek hasonló korú gyermekei már magukra öltötték ezt az ékes ruhadarabot. Zoárd közli, hogy ő ugyan föl nem veszi. Jó, mondja a nagybácsi, aki apjának testvére, ne vedd föl, de ha leeszed magad, én fasírtot csinálok belőled. Mire Zoárd leplezetlen büszkeséggel és az édes gyermek öntudatával mondja. Nem kell fasírtot csinálni belőlem. Van nekem papám, majd ő elfenekel. Egy következő kedves történet. Márika és a szilvás gombóc. Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy félelemben éljetek. Márika a 7. gyermekünk volt. Ma már 4 gyermek édesanyja ő is. Volt tehát némi tapasztalatunk, amikor ő 2,5 éves lett. Nyár vége felé járt az idő, megjelent az aprószemű Szilva a piacon. És ilyenkor mindig rászántam magam, hogy szilvás gombócot készítsek ebédre. Márika még ilyet sose evett. Előző évben még túl kicsi volt hozzá. Feltállaltam hát a gyerekek kedvencét, a szilvás gombócot. Márika tányérjára is kitettem egyet. Ám de ő nem volt hajlandó még megkóstolni sem. Állította, hogy ő ezt nem szereti. Unszolgattam, kóstolja meg, még soha se evett ilyet, nem tudhatja, hogy szereti-e vagy sem. Kezdődött a bőgés, hisztizés, hogy nem és nem, ő ezt nem kóstolja meg, mert nem szereti. Csak 3 falatot kell enned belőle, mondtam. Akkor megtudod, hogy milyen. Ha nem ízlik, a többit ott hagyhatod. Minta megakadt lemez, csak egyre bőgte, hogy ő ezt nem szereti. Na jó, mondtam erre, akkor menj világgá, keres magadnak egy olyan családot,
ahol nem kell megkóstolni a szilvás gombócot. Márika makacs természetű volt, bele is egyezett, bár a bőgést nem hagyta abba. Indultunk lefelé a lépcsőn, ki a házból, le a következő utcasarokig. Ott elengedtem a kezét. Lépcsős utca volt, nem járt arra autó. Itt menj tovább, és keresd magadnak egy olyan családot, én megyek vissza a többiekhez. Egy-két lépés után, aztán Márika megértette, hogy ez tényleg komoly, utánam jött, már szippogósra vette a bőgést is, feljött, és visszaült az asztalhoz. Megkóstolta azt a három falatot, aztán mondta, kérek még! Meg is evett vagy három egészet. Unokáink nagyon szeretik, ha a szüleik, azaz a mi gyermekeink kiskoráról mesélünk. Számtalanszor képesek meghallgatni. Köztük az egyik kedvenc, Márika és a szilvás gombóc. A minap Sári lányom hív föl telefonon, hogy a bő két éves Jakabja végre hajlandó volt rendes ételt enni. Eddig csak pépesítettet fogadott el, vagy azt se. Mi volt a módszer? Ugyanez. Jakab se keresett másik családot. Inkább rájött, hogy az az étel mégiscsak jó. Azóta rendesen eszik. Mi van a háttérben? A gyerekekben bizonyos életkor után befészkelődik a félelem. Miért és hogyan, nem tudjuk. A legkiegyensúlyozottabb, szeretetteljes családban is így van, mintha a fejlődés egyik fokozata lenne. Egy akadály, amivel meg kell küzdeni, hogy magasan szinten folytatódjon az élet. Ha mi ilyenkor, mint a fönti esetben, megijedünk, engedelmeskedünk a félelemtől gyötört gyermeknek, hiszen fél az újtól, az ismeretlentől, akkor megerősítjük őt a félelmében. Ami engedékenységünkből azt olvassa ki, igazad van, fiacskám, ez félelmetes. Jogos a félelmed, tele van a világ félelmetes dolgokkal, mi is félünk, nem tudunk segíteni. Pedig a mi feladatunk átlendíteni őt a félelem falán, és megláttatni vele a szabadság tágabb világát, s megértetni, hogy biztonságban van mellettünk. Egy következő kedves történet. Hármas ikrek két anyától. Mi tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki helyesen alkalmazza. 2012 telén születtek a hármas ikrek. Egy napra várta őket legkisebb lányunk és egyik menyünk. Lányunk két fiacskája, Kornél és Máté, mint amolyan igazi ikrek, pár héttel előbb megszülettek, menyünk kislánya, Ágota pedig időben. Történt aztán két év múlva, hogy a kimerült szülők, az ikrek harmadik és negyedik gyerekek voltak a családban, Ágota meg a hatodik. Pihenésre vágytak a szülők, síturára készültek az egyházközség népével. A választás ránk, nagyszülőkre esett. Elvállalnánk-e egy hétre a hármas ikreket két anyától? Nagy volt a megtiszteltetés, hogy is mondhattunk mást, mint hogy természetesen. Azért titokban kicsit szorongtunk. Képesek leszünk-e erre? Az, hogy mindhárom pelenkás volt, és egyik sem tudott még beszélni, Ágota már épp kezdett, az még csak hagyján. De a fiúk amolyan nagy természetű fiúcskák voltak, akik már 10 hónapos korukban szaladgáltak, mindenre fölmásztak, mindent elértek, mindent leborítottak, és ha egymás útjába akadtak, püfölték, harapták egymást, egymás haját húzták. Ezért erre a téli pihenőre szülei tüskére vágták a hajukat, hogy legalább ez a tényező ki legyen iktatva. Ágota pedig, mint 2 bátyjától és 3 nővérétől dédelgetett kedvenc, bőbájos mosollyal utasított el minden ételt. Nem ezt, hanem azt, nem ilyet, hanem olyat, aztán abból is csak 2 kanállal. Elaltatni, talán éppen azért, mert igazából éhes maradt, majdnem lehetetlen volt. Este szülei ölben ringatták el hosszú órák alatt, délután pedig már babakocsiban sem sikerült elaltatni. Viszont a kimerültségtől bömbölt. Közeledett a sítura ideje. Ágotát megkaptam 1-2 napra idézőjeles edzésre. Délután kezdődött a haddelhad. Betettem a rácsos ágyba aludni. Persze bömbölt. Mutogatta az én ágyamot, hogy oda tegyem. Na jó, hát ha ott megnyugszik. De nem. Mint a Kejfel Jancsi, fölült és már is bömbölt újra. A babakocsit már nem voltam hajlandó kipróbálni. Mondom, ez amúgy is lehetetlen lesz az ikerfiúk mellett. Nem hagyhatom őket egyedül, míg én szaladgálok vele kint a ház körül. Világos volt, hogy Ágota pontosan tudja, hogy mit művel. Kipróbálja, hol a határ. Igazából ő is álmos, neki is jó volna pihenni, de a könnyei hatalmát, az olvadozó nagyszülői szív fölötti uralmát még fontosabbnak tartotta. Ne becsüljük le a beszélni még nem tudó gyerekeket. Néha talán többet tudnak, mint mi. Na, ha nem jó az én ágyam se, akkor visszateszek a rácsosba. Mondom, és ha szóból nem is nagyon értett a határozott, nem túl gyengéd mozdulatból. Persze folytatódott a Kejfel Jancsis üvöltés. Elbüvölő fürtös fejecskéjét igyekeztem visszanyomni a párnára. Ebből értettem, mit akarok. Óriási ellenállás 1-szer, 2-szer, 3-szor. Na, mondom, ha nem vagy hajlandó lefeküdni, kiteszlek az ajtó elé a kertbe. Kérem a pszichológusokat, még ne hagyják abba, elborzadva és felháborodva az olvasást, megjegyzés zárójelbe. Meg is tettem. Tudtam, nem fázik meg, mert annyira belehevült a küzdelembe, hogy nem árt neki a hideg. De azt is tudtam, hogy ebből érteni fog. Ő az ajtós üveget ütötte bömbölve, én meg belülről magyaráztam neki. Ha abba hagyod a sírást, beengedlek. Ágota okos volt már akkor is, megértette. Abba hagyta a sírást, beengedtem. Dicsérgettem, milyen okos, hogy csendben tud lenni, hogy szófogadó. Na persze, amint betettem az ágyikóba, kezdődött megint előről. Csak 3-szor kellett végigjátszani ezt a színdarabot. Ágota megértette, hol a határ, és békésen elaludt. Méghozzá jó hosszan. Amikor mintegy 2 hét múlva kezdődött a sítura, Ágota már csak 1-szer próbálta ki, hát ha mégse olyan rendíthetetlen az a határ, de már csak 1 fordulóra kellett kitenni, megértette, Ez nálunk így van. Azonnal elaludt, és soha többé nem kellett vele viaskodni alvás ügyben. Sőt, ebéd után maga próbált bemászni az ágyikóba, és szívesen vette, hogy segítek. Igazi jó alvó gyermek lett belőle, mint aki megértette, hogy a törvény jó. No és az evés. Kornélka és Mátéka jó evő gyerekek voltak, különösen Mátéka. Nem is volt szabad egymás mellé tenni az etetőszéküket, mert kilopkodták egymás tányérjából a falatot. Egy kis bunyó keretében. Kicsi konyhánkban ott állt a három etetőszék, benne a hármas ikrek két anyától. Ágotat tologatta el maga mellől az ételt, ezt se kért, azt se kért. Közben szívolvasztó, bánatos mosollyal próbált elbűvölni. Nem próbálgattam etetni, nem könyörögtem. Tudtam, hogy ezt várja tőlem, mint Mazsola, mikor Manucska kitette a tökházból. Nem baj, majd Mátéka megeszi, mondtam, és kivettem a tányérjából a neki szánt falatokat, s Mátéka elé tettem. Ágota szeme elkerekedett. Tényleg? Mátéka megeszi? Ez nem vicc. Ágota attól kezdve nem kérette magát. Evett, ahogy illik, egy jól fejlett 2 éves kislányhoz. Mint minden unokánk, a hármas ikrek is szerettek szaladgálni a mi ágyunkon. Egyik végétől a másikig. Az egyik fali kartól a másikig. Közben ugrándozva a jó kis rugókon. Nincs annál jobb. Le is beszéltek minket a tapasztaltak, hogy nem érdemes trambulint venni, úgyis a mi ágyonkat választják. Ám de Ágota ahhoz volt szokva, hogy ő, mint legkisebb és elbűvölő, saját jogon egyedül is ugrálhat az ágyunkon. Fölkapaszkodott rá, és amikor Mátéka is megpróbált utána mászni, Ágota hihetetlen harciassággal igyekezett letaszigálni Mátéka kapaszkodó kezét. Mátéka nem hagyta magát, és egy villámgyors mozdulattal nagyot harapott Ágota karjába. Nagy üvöltés, zokogás, ahogy illik. Én megmagyarázom. Látod, Mátéka is szeretne fölmászni. Engedd őt is, neki is jár. Ha nem engeded, látod, megharap. Nem kellett kitalálni semmiféle mumust, ez tény volt, megakadályozhatatlan tény. Ettől kezdve minden kisajátító próbálkozás esetén elég volt mondani, vigyázz, mert Mátéka megharap. Ágota okos volt. Belátta, hogy a törvény jó, és erre nem is került sor többé. Aztán megjöttek a szülők. Hazavitték a három szelid jóságos gyermeket. Ide azért egy kis sejma, önironikus mosoly kívánkozik. Hallják egyszer, hogy Ágota beszél a babájának. Egyél, baba, mert Mátéka megeszi. Zárszóként egy saját történetet hozok. Egy kedves ismerős megkért, hogy imádkozzunk a lánya családjáért, mert a 41 éves veje súlyos beteg. 2 éve vesedaganat miatt eltávolították az egyik veséjét. 2 hónapja mindkét tüdőn áttétet találtak, a bal oldalit el is tudták mindjárt távolítani, a jobb oldali pedig nagy, veszélybe van még maga a jobb egész tüdő is, és a további helyzet alakulásért, felépülésért, meg további kivizsgálásért imád kértek. Igazából január 1-től, ugye, 3/9-et, 3 napi közbelső szünettel sokan bekapcsolódtak este 9-kor egy mi atyánkkal. Egy időben sokan, nem annyira hosszú és sok imával, csak sokan egyszerre. Két héttel ezelőtt a brassói ellenőrzés alkalmával a doktornő Kolozsvárra irányította őket. Másnap el is ment az egész család, a programálás véget. Vitték a 6 éves ikerfiúkat is, akik soha nem maradtak el a családtól, még a nagyszülőkkel sem. Amikor az ottani doktornő meglátta, miről van szó, azonnal intézkedett. Röntgen, szintigráfia, immunerősítő perfúzió előírás, és megvizsgálta a beteget is. Az alatt az ikrek egy másik ágyon ültek, és lógatták a lábukat. Mikor a doktornő befejezte a vizsgálatot, az egyik fiú odament a doktornőhöz, és a zsebéből kivette a meggyűjtött cukorka pénzt, és odaadta a doktornéninek. Csak nagyot nézett mindenki. Olyan spontán és őszinte volt. Ebből a történetből úgy két dolgot emelnék ki. Hát az egyik az, hogy a közös ima ereje, minden úgy ment, mint a karikacsapás. Ők csak programálásra mentek, és nagyon meglepődtek, amikor úgy fogadták és úgy intézkedtek körülöttük, akit soha nem láttak, minthogyha egy legközelebbi ismerős lett volna. És a másik, az együttérző, nagy bajban is egymást támogató család. Hát reménykedve abban, hogy ennek a családnak is a helyzete javulni fog, tovább folytatjuk az imát. Mindenkinek egy áldott új hetet, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Amikor látlak, csodálnak, mert szívem áll. Amikor vársz rám, csak bennem bízzál, mert hűségem egekig ég. Mert egy napon elindultam veled az úton, egy napon.
Show us.